153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat! Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy nagyon különleges sorsot fogok most bemutatni, amelyet személyesen is megismertem, hiszen egy állatorvosról fogok riportot készíteni. A kiskutyám szemevilágát köszönhetem neki, és azt gondolom sokan itt Magyarországon, sőt a határon túl is. Köszöntöm szeretettel dr. Dobos Andrást, címzetes egyetemi docenst.
Köszöntöm én is a nagy tisztelettel a kedves rádióhallgatókat.
Kezdjük az elején. Azt gondolom, hogy aki a kíséri állatorvos rendelő honlapját megnézi és elolvassa az ön életrajzát, az fantasztikus élményben részesül, de aki ezt nem tette meg, annak most segíteni fogunk. Hogy is indult ez a történet? Ugye ő nagyon híres állatorvos, szemész, szemspecialista, én azt gondolom, hiszen nem csak Szentesen, ahol az állatorvosi rendelője van, hanem messze az országból és az ország határon kívül látogatják önt, és nagyon sok kutyának, macskának adta vissza, segítette vissza a látását. De hogy indult ez az egész dolog? Ön egyből állatorvos lett?
Hát köszönöm ezt a bizalmat, ezt a szemészethöz való értésem iránti véleményt. Szemészettel foglalkozó állatorvos vagyok. Hát a pályám azért az úgy indult, hogy minden állatorvos jelöltnek volt egy mentora. Nekem dr. Gombos András volt a mentorom, aki 14 éves koromban elvitt egy szarvasmarha telepre, ahol is egy szarvasmarha császármetszésben vettem részt, amikor is a kis bocit azt az anyukájából az oldalának a felvágásával, most így laikus fülnek is érthetően elmondva, felvágásával vették ki. Hát én nekem egy fantasztikus élmény volt, hogy elnézést a tehén elől evett, hátul meg Gombos Bandi bácsi, aki tényleg egy fantasztikus képességű sebész, kiszedte a bocit a mamából, miközben az állt és evett. Ez egy meghatározó élmény volt, hát utána én sok időt töltöttem vele, és orientálódtam ez iránt a pálya iránt, hát nagyon nehéz volt akkor bekerülni még az általános egyetemre, egy más fölvételi rendszer volt, nagyon hosszas előkészületek volt, azért azt elmondom, volt a névfolyamtársam, aki hetedjére lett fölvéve az általános egyetemre, volt, aki már 31 néhány éves elmúlt, mert 2-3 évente megpróbálta a fölvételit. Nekem sikerült elsőre. Az egyetem alatt elköteleződtem érdekes módon a mikrobiológia és a patológia irányába. Mint ahogy ugye van is egy mondás, hogy a belgyógyász az mindent tud, semmit nem csinál, sebész az semmit nem tud, mindent csinál, a patológus pedig mindent csinál, de mindent tud, mindent csinál, de minek. Én úgy gondolom, hogy a későbbi életpályám szempontjából nagyon fontos volt, hogy a patológiát és a járványtant megszerettem ekkor.
Az érdekel engem, hogy tulajdonképpen nagyon sok gyermeknek már óvodás, egészen kis iskolás korban van egy benyomása, hogy mi az ő életpályája. Egészen korán is állatorvos akar lenni?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én egy nagyon fegyelmezett családban nőttem fel, ez az én életemet és a gyerekeim életét is meghatározza, aminek ők nem nagyon örülnek. Édesapám egy ilyen félkatonai szervezetnél, az MHS-nél dolgozott, Magyar Honvédelmi Szövetség. Az életünk így órákra volt beosztva, apukám 6-tól 8-ig, 8-tól 10-ig, stb. Dolgozott és érkezett haza, és a mi életünk is így alakult, szigorúan nevelt bennünket. Én valahogy a katonai pályához vonzódtam, a rendhöz vonzódtam, a rendszeretethez, illetve az alkotás az nagyon hamar, én úgy hiszem, hogy kialakult bennem az alkotás iránti vágy. Itt a művészetre gondolok. Arra rájöttem, hogy művész nem lehetek, mert egyenes vonalat sem nagyon tudtam húzni, és így kénytelen voltam a műélvezetet inkább a szellem fejlesztésére felhasználni, elmélyedni a szépségbe, a gyönyörű dolgokba, és valahogy próbáltam alkotást találni, alkotó készséget magamban talán, és ezzel rájöttem, hogy talán a kezem az alkalmas, ha nem is a művészeti alkotása, de valami más alkotása, és itt amikor már Bandi bácsi vitt már magával, akkor a vágás, a varrás, stb. Úgy éreztem én is, hogy ebbe az irányba van valami lehetőségem, de hozzá kell tenni egyébként, hogy Szentes egy nagyon érdekes város, a tudományvárosa. Ugye a szentesi születési volt az a Pórja Szilmus professzor, aki a Kolozsvár Egyetemen annak idején múlt században létrehozta a modern belgyógyászatot, és ő annak hírű volt, hogy ott is temették el az egyetemnek az aulájába. Itt volt a Gyugyi professzor, akinek az egyik tanítványa Kiskun Halason a kórházban, ugye, de dr. Holman Endre, ugye az egyik legismertebb urológus professzor Magyarországon, aki világszerte ismert műtéti eljárásokat honosított meg, és nagy tisztelője vagyok.
Unokatestvér is?
Igen, hát igen, távoli rokonságban állunk, és erre nagyon büszke vagyok rá, nem is olyan távoliban. És hát rám azért őről is tudnék, hogy nagyon nemes filmszínész, hiszen ő azért több díjat is nyert a Herkules fürdő emlékben alakított női partizán szerepéért.
Női partizán? Partizán?
Igen, majd ezt tessék megnézni, azt a filmet, kedves kiskonhalasi lakosok, amiben az önök kedvenc főorvosa szerepel. A Szentes az elkötelezi az embert a tudomány irányába. Úgy professzor neve, aki a világ egyik legismertebb alkotósebész professzora volt a múlt század közepetáján, Kossuth díjas, több egyetem dísz professzora. Az ő nyomdokain, az ő árnyékába fölnőni Szentesnek, ha teljesen mindegy, hogy milyen tudományágban van, az ember elkötelezetté teszi. Tehát, hogyha akar valamit csinálni, legjobban kell csinálni. A mezőgazdaság ugye ebben a városban nagyon híres, hiszen Szalva professzor, aki akadémikus volt, világ egyik legtermékenyebb, és nem hiába dobálózok ezekkel a szavak, hogy a világ egyik legtermékenyebb növénygenetikusa volt, 70 növényfajtát állított az új rendszerbe, itt a paprikák, paradicsomok, dinnyék, stb. Terén. Ezeket hallotta az ember mindig kisiskolás korától, és próbált mindig a legjobb lenni, meg hát az atyai pofonok miatt is muszáj volt jó tanulni. Az egyetemet elvégeztem, apukám minden vizsgámon ott volt, azért ez az mit kapcsolat.
Ez komoly?
Mind jelzi, azért elmondom, hogy az államvizsgáig minden egyes vizsgán ott volt apukám. Tehát úgy mentem minden vizsgára, hogy apu az ott volt. Tehát bármi gond van, apuk, jövök, akkor ott van. Aztán közveti állatorvos, hogy kell járványtan fertőző betegségek leküzdése, hogy a korabeli állatorvosoknak ezzel meg kellett küzdködni, és aztán 2003-ban volt egy nagy változás, amikor egy nagyon súlyos autóbalesetet szenvedtem, akkor egy nagy cégnek voltam egyik vezető munkatársa.
Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Dobos Andrással, állatorvosi szemspecialistával. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Dobos Andrással, állatorvosi szemspecialistával. Önnek 3 gyermeke van, amelyből talán többen is már az állatorvosi pályát választották?
Hát nem, ez úgy néz ki, hogy a legnagyobb lányunk ő radiológus, humánorvos, a legkisebb fogorvostan hallgató, a középső pedig már befejezett 2 egyetemet, orvosi biotechnológiát és a biomérnökit elvégezte, az orvosi biotechnológiát angolul, és most eldöntött, hogy állatorvos szeretne lenni, tehát lesz, aki folytassa a személyzet iránti elkötelezettségemet, így van.
Azért is érdekes ez, mert én olvastam az ön életrajzát, és ugye ez a súlyos baleset, ami jelentősen befolyásolta az ön karrierjét, állatorvosi pályáját, akkor már családban élt, és éppen talán születésnapi tortáért sietett. Akkor már megvoltak a gyermekek, tehát már tulajdonképpen teljes volt a család.
A feleségem 40. születésnapján, péntek 13-án volt ez a baleset. Rosszkor jött, de valamit átalakított. A család az azóta sokkal közelebb, sokkal szorosabban éli meg a mindennapjait, az egymásótartság nagyon nagy volt, hiszen engem el kellett látni. Volt 2 perc is egyébként, azt mondják, vagy fél perc is, hogy nem kértem semmit, tehát egyáltalán nem voltam nyűgös beteg egyébként a 12 műtét alatt, amit annak idején elszenvedtem. Tehát a család legszívesebben fejbe vágott volna több alkalommal is, de...
Meséljük egy kicsit el ezt a balesetet, hiszen itt egy nagyon komoly balesetről van szó.
154-jel borul az ember 4-et, hát ez úgy kimeríti a probléma tárgykörét, mondom. Az ember egy ilyen rohanós időszakot él meg, azt hiszi, hogy fiatal, hát 40 éves voltam, és mindent megbír csinálni. Nem arról van szó, hogy minden őróla szól, hanem többet vállal, mint szabadna, kevesebbet pihen, mint kellene, ezért összefolyik körülötte a világ, nem vesz észre az intő jeleket, tehát mindennek oka van. Tehát ez a megszólítás, ez a történés, hogy akkor ez a hatalmas, súlyos baleset történt, ami után hónapok kiestek, amire én nem emlékszem.
Majdnem le is vágták a lábát.
Igen, így nem is szeretek erre emlékezni, így van. És feleségem hozott ki a kórházból az amputáció előtt, és kerültem aztán, ugye Hangodi professzor úrhoz, Isten áldja a kezét tényleg, aki 12 műtéttel aztán rendbe rakta a lábam.
Én hagyd kérdezzek rá, ugye az ön életrajzában ez részletesen van leírva, hogy tulajdonképpen ott önnek egy döntést kellett hozni, mert hogy azt mondták, ha nem amputálják a lábát, akkor bizony meg fog halni, és ön úgy döntött, hogy nem engedi, illetve a család úgy döntött, hogy nem engedi. Ez talán kihat arra a kitartásra, hogyan most az állatok szeméért akár, vagy más gyógyulásáért küzd. Meséljen arról a pillanatról, arra a döntésről.
Most nagyon furcsa dolgot mondok, de ebben a döntésben az játszott szerepet, hogy én ott megértem 3 nap alatt, amit egyébként minden orvosnak meg kell élni, egy kicsit a lelkiismeretlenséget. Tehát a velem való nem foglalkozást, a nem kellő odafigyeléssel elvégzett vizsgálatot, a nem kellő odafigyelés, nem kellő vizsgálat mellett hozott felelőtlen döntést, és a jövővel való nem törődést. Az, hogy egy hétvégi ügyeletben 3 napig engem igazándiból nem nagyon vizsgáltak, nem jött oda orvos hozzám. Ez a döntés, ez egy pénteken meghozott döntés volt. Egész hétvégén az orvos nem bírta, a feleségem se rávenni, hogy jöjjön oda az ágyamhoz, nézze meg a lábam, tegyünk valamit. Ismerős nővér, ismerős másik orvos jött be, próbáltunk tenni valamit, és aztán én éreztem, hogy ez a döntés, ez egy ilyen számukra könnyebb döntés, hiszen ez a láb le lesz vágva, innentől kezdve ezzel a lábban nincs gond. Na én ezért nem szedek ki kutya szemet és mocska szemet, hanem küzdök borzasztóan érte, mert tudom, hogy mindig van másik megoldás, és a szervezet az meg akar gyógyulni, a szervezet az élni és működni akar, és mindenkinek szüksége van egy esélyre, és én ezt az esélyt akkor magamnak megadtam a család döntésével, és hát igaz, először orvosházára, egy öreg, nagyon tiszteletre méltó doktor bácsi mellé kerültem át, aki aztán azonnal Hangodi tanár úrhoz irányított, illetve hát egy szentesi közös jó barátunk oda irányított, és hát ő azt mondta, hogy hát ezt rendbe fogja ezt a lábat hozni, hosszú idő alatt, nehéz idő alatt, de ez a láb megmarad, mert jó helyen van ez, ahol van. És nekem ez a véleményem. Egyébként sok mindenre ottan jöttem rá, és az ő áldozatkészség, amikor azért egy világhírű professzor a vállára veszi a 80-es néni lábát, és leszedi róla a kötszert, és aztán újra befáslizza, és aztán újra. Tehát azért ő az, aki már megengedhetné magának, hogy 15 ember kísérés, és ne kelljen az emberrel akár beszélni se. De hát az alázat, igen. Tehát az alázat, nagyon sok mindent tanultam. A betegséggel szembeni alázatot is megtanultam. A családdal szembeni nagyobb odafigyelést, illetve hát az én hivatásomra nagyon-nagyon komoly behatással jött. Tehát, hogy az én hibámból, vagy fölkészültségemből, fölkészületlenségemből ne legyen semmiféle probléma. Én úgy mondom, hogy az én betegeim azok a gazdák, a tulajdonosok, mert amíg egy kis állat beteg, addig a gazda is beteg. Tehát teljesen megváltozott az állat és az ember kapcsolata. Tehát ide, akkor egy kis állattal jönnek, akkor nem a kedvencüket hozzák, hanem a családnak egy tagját hozzák. Tehát ez teljesen más.
Ezt teljesen alá tudom húzni, hiszen mi is egy hosszú, 10 napos küzdelem után kerültünk ide jó kezekbe. Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Dobos Andrással, állatorvosi szemspecialistával. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Dobos Andrással, állatorvosi szemspecialistával. Arról mesél nekem, mert azt gondolom, hogy az Úristen útjai fantasztikusan tervezettek, holott néha azt gondoljuk, hogy véletlenek sorozata, hogy ez a súlyos baleset és az ön 12-szeri műtéte és a közben elszenvedett dolgok. Ugye megváltoztatták, hiszen nagy állatokkal nem nagyon tudott ettől kezdve foglalkozni, tehát egy nagy sorsfordulás történt a pályáján, és ennek is voltak ilyen titkos segítői. Meséljen.
Nézd, a sorsnak milyen fintora, hogy egy nap szenvedek balesetet egy olyan plasztikai sebésszel, akik itt laknak a szomszédunkba, két házzal arrébb, akinek a felesége egy rendkívül tekintélyes szemész professzor asszony, aki Magyarországon a műlencse beültetést elkezdte, aki az első angol nyelvű szemész képzést elindította Magyarországon annak idején a Tudományi Egyetemen. És ez itt lakik az aranyos, drága doktornő a szomszédomban, nagyon jó barátságban vagyunk, és amikor látta a kínlódásomat is, hogy le kell mondani a nagy állatokkal való foglalkozásról, nem tudok kijárni most már többi, akkor mondta, hogy van, de itt van a szemészet, hát ezt ülve lehet csinálni, 40 éves vagy, és elkezdett szakkönyveket adni, elkezdett eszközök vásárlása irányába orientálni, eleinte még segítkezett is ahhoz, hogy egy-egy vizsgálati metodikát elsajátítsak, konferenciákra együtt jártuk. Hát a kollégák, az orvos kollégák nem is tudták sokáig, hogy én állatorvos vagyok. Csak azt látták, hogy egy új fiatal orvos, valaki, Vásárhely, orvosháza, Szentes környékén elkezdett járni a konferenciákra, és hát ugye én meg nem mondtam, mert talán furcsa lett volna számukra előttem beszélgetni olyan dolgokra, amiről egyébként én tényleg nem tudtam, honnan tudtam volna én frissen bekapcsolódva ebből a dolgokból a nagy tudású orvosok orvos titkairól, de aztán évek alatt elkezdtem elsajátítani ugye könyvek halmazát vásárolva, és hát most már én úgy gondolom, hogy mindennapos részvevője vagyok a humán szemorvosi konferenciáknak, illetve hát több szemorvos társaság konferenciáján is megjelenek, ismerik a nevem. Épp most mondtam, hogy humán szemorvos konferenciára fogunk mi is már tudományos posztert küldeni, hiszen vannak olyan vizsgálatok, amelyek alapvizsgálatok, tehát mindegy, hogy hol végezzük ezt a kutatást állati-emberi szemen, illetve hát állati szemen ugye én azon tudok csak kutatást végezni, de hát ehhez tartozik, hogy én a Pécsi Orvosi Egyetemen végzem a PhD iskolámat, amikor is ugye a retina kutatásából, a retina vizsgálatából írom ezt a PhD doktori disszertációmat. Megkerestek engem, hogy az állatkísérleteknek a szemészeti eredményét értékeljem. Hát ez egy nagyon megtisztelő dolog volt, és így alakult ki velük egy olyan kapcsolat. De hát milyen sok pici apró dolog kell ehhez.
Én azt gondolom, hogy itt egy olyan állatorvosi klinika van, nevezhetjük talán annak az állatorvosi rendelőjét, hiszen rengeteg olyan műszer van, ami egyáltalán nem található hasonló állatorvosi rendelőkben. Meséljen erről, ezek egy része esetleg akár saját kialakítású, hogyan jött létre ez a műszerezettség?
Az irítségem hozta létre ezt a rendelőt, én rendkívül irigy vagyok. Ha valami másnak van és nekem nincs, eszközökre kell gondolni, és nem más földi javakra. És amikor elmentem a humán konferenciákra, és láttam ilyen varázslatos képeket, műtéti lehetőségeket, nem tudtam elképzelni, hogy ezeket előbb-utóbb én ne csináljam meg. Mi kell hozzá? Eszköz kell hozzá. Az anyagi forrásai az embernek korlátozottak, és hát akkor itt egy kis kitérő, hát ugye elkezdtünk nézni a pályázatok irányába, ez nem egy nagyon ismert dolog az általoslásban, humánorvos kollégák sem mindegyiknek sikerül, de volt egy olyan lehetőség, hogy egy nagyon rövid ideig lehetett általorvosoknak is valamit csoda folytán pályázni, és én ezt teljes gőzzel kihasználtam, minden lehetőséget megkerestem, ha kidobtak az ajtón, bementem az ablakon, ha ott, akkor a kéményen is, volt olyan pályázat, amit ötször adtam be azért, hogy elnyerjek, és én úgy hiszem, hogy európai legmodernebb általorvosi személyzeti rendelőjét hoztuk létre, nem öncélúan, hanem hogy segíteni tudjunk. Valóban olyan eszközök vannak, amelyek humán gyógyászatban is a legjobbak közé tartoznak Magyarországon, de én úgy hiszem, hogy Közép-Európában is, és így egyben, ahogy nekünk megvan itt ebben a rendelőnkben, nem sok humán rendelőben, személyzeti rendelőben van meg, és nem csak Magyarországon, tehát nem általános rendelőben. Általános rendelőben úgy hiszem, hogy Európában nincs ennyire felszerelt diagnosztikai és lézerműtéti lehetőségek tekintetében, de ez nem öncélú. Ez amit én mondtam, hogy eldöntöttem, hogy az én hibámból vagy hiányos műszerezettségből kár nem érhet, beteg nem szenvedhet, szemgolyó eltávolítása nem kerülhet. Ezt a családdal megbeszéltük, hogy csak akkor fogok neki, hogyha ezt az anyagi áldozatot ők is bevállalják, támogatnak ebbe, hogy a rendelünk az olyan legyen, hogy minden dolgot, amit egy szemmel meg lehet csinálni, az általorvosi vonalon azt mi meg tudjuk csinálni, és ezt eldöntötték, és a család ebbe támogatott, amiért köszönet nekik.
Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Dobos Andrással, állatorvosi szemspecialistával. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Dobos Andrással, állatorvosi szemspecialistával. Nagyon-nagyon meglepődtem. Azt gondolom, hogy talán beszélgettünk erről, vagy olvastam az önéletrajzban, hogy különleges szaruhártya műtéteket is végez. Disznó szaruhártyából ültet be kisállatoknak, és ebben mentve meg a látását. És hogy ezeket a műtéteket gyakorolja, tehát, hogy mint a cirkuszban, amikor egy fantasztikus zsonglőr vagy bűvésznek a mutatványhoz nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, hogy úgy sikerüljön, ezen teljesen meglepődtem, meséljen erről.
Igen, ezt mikrosebészetnek nevezik. Amikor elkezdtünk a szemészettel foglalkozni, akkor ugye két csoportra oszlódtak a betegeink. Volt egy nagy csomó olyan beteg, aki úgy jött, hogy az egyik szemét már kiszedték a kutyusnak, mert valami trauma érte, mert macskával találkozott, autóbalesetet szenvedett, kiszakadt a szaruhártya, és a szemgolyót el kellett távolítani, és egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ezzel valamit nem lehet kezdeni. Szakirodalom ugye nem nagyon hozott erre példát, és mivel én mondtam, hogy én nagyon szerettem a patológiát, és hát én, nekem az egészségügy az egy nagyon-nagyon mániám, ezért folyamatosan egy kis vágóhidat, mióta én általános vagyok, passzió szintjén ellátok. Ettől sose tudtam elszakadni, mert ez olyan valahogy egy olyan lelki kötelezettségem, hogy azt a kis vágóhidat, amelyik engem annak idején népköztársaság ösztöndíjasaként alkalmazott, azt én azóta is látogassam, és segítsem a munkájukat, inkább ilyen társadalmi munkába, és hát onnan elkezdtem hordani a sertés szemeket, miközben elkezdtem ugye a szemészetet tanulni, mert hát meg kell a fogásokat valamint tanulni. És aztán rájöttem, hogy ezeket nem csak megtanulni kell, ezt folyamatosan fejleszteni és gyakorolni, mert néhány napi nem gyakorlás után az ember keze elfelejt valamit. Hát gondoljunk bele, hogy szaruhártya az egy fél milliméter vastag valami, és ennek a fél milliméter vastag valaminek a felső egyharmadát kell olyan vékony tűvel átölteni és abba csomót kötni, amin a varróanyag nem is látható szabad szemmel. Tehát ezt nem lehet úgy, hogy majd előveszem fél évente egyszer. Ezért minden nap a hűtőben most is egyébként ki fog menni, megmutatom, most is van két sertésszem. Ezt én a nap végén majd beteszem a mikroszkóp alá, és ha ma nem lesz ilyen műtét, akkor egyet vágok kedvezve, meg egyet vágok hosszába, és a vágást azt, illetve új varrási metodikákat fejlesztettem ki saját magamnak, hát nem csak magamnak, hát ezeket a tudásokat megosztom. És a legnagyobb dolog az volt, amikor rájöttem, hogy a évfolyamtársam, aki immunológia professzor lett, Isten nyugosztalja, Tuboly professzorat tavaly távozott el közülünk, mondta, hogy ő is úgy gondolja, hogy a négyesmentes sertéstelepekről származó szaruhártya, tehát az a szaruhártya, amely minden fertőző betegségtől mentes sertésből származik, aggálymentesen átültethető az immunrendszer megfelelő modifikálásával, inspirálásával ilyen esetekben, és ezt elkezdtük elpróbálni. Az első nagyon sikeres műtétünk az egy romániai mopszkutya volt, ami egy nagyon csúnya traumás sérülés volt, ez fenn is van a honlapunkon, ugye érdekes szaruhártya sérülés címszó alatt. Lencse kiszakadt a kutya szeméből, stb. És egy ilyen felezett, tehát levékonyítottam a szaruhártyát fele vastagságra, mert ugye az a lényeg, hogy átlátszó is maradjon a szaruhártya, ez a kutya lásson, mert hát van metodika rávarni kötőhártyát, ez már tudomány, de hogy lásson is ezzel a szemmel, és akkor ezt a sertés szaruhártyát kezdtem el beültetni, és úgy néz ki, hogy ez egy tökéletesen működő megoldás. Hetente nagyon sok ilyen műtétet végzünk, szaruhártya fedés, szaruhártya beültetés. Cica van már sertés szaruhártyával a szemében, honlapunkon fönn van, kutyusok vannak ilyen szaruhártyával a szemükben, és nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál ez a dolog. Hát ez valóban annyira modern volt, hogy amikor tavaly itt volt Amerikában egy professzor, és elmondta, hogy mind kell ezt a dolgot csinálni, és nem voltak átlátszók a szaruhártyák különböző műtétetechnikák miatt. Én megmutattam neki az én képeimet, akkor mondta, hogy hát ő ilyet még nem látott valóban, és erre nagyon büszke voltam, hogy azért ő azt mondja Amerikában, hogy ő ilyet még nem látott, és nem is ismer olyat, aki ilyet csinál. Ez egy nagy elismerés volt a magyar rátós tudomány részére szerintem.
Ugyan címzetes egyetemi docens nem véletlenül, hiszen rengeteg diákot készít föl, rengeteg TDK dolgozatban segít. Meséljen egy kicsit erről a tudományos területről. Bár aki eddig hallgatta önt, nem kétséges, hogy annyi sok fejlesztés után ez valahol természetes, de nagyon kevesen teszik azt meg, akiknek ilyen sikeres az állatorvosi pályája, hogy időt szánnak a diákokra.
Hát nézd, ugye én is azért lehettem állatorvos, mert valaki segített, és én mindig tanultam valakitől, tehát nekem mindig voltak mentoraim. Az embernek ezt vissza kell adni. Én azt látom, hogy Hangudi tanár úr egész iskolát teremtett, tehát önzetlenül támogatja és segíti a fiatalokat. Na most én, aki sokkal kevesebb vagyok, meg hát egy ilyen vidéki állatorvos, ha megszerez valami tudást, akkor azt próbálja szerintem megosztani. Én az egyetemen oktatok már 2008 óta Általános Tudományi Egyetemen, egy teljesen más fakultációt képezek Budapesten, ott a régi szerelmemet, a patológiát oktatom, ahhoz kapcsolódó, viszont a Kolozsvári Általános Tudományi Egyetemen a szemészetet oktatom. És ez megint egy olyan dolog, hogy én voltam az első, aki úgy hiszem magyar nyelvű előadást tartott, nem azért, mert nem tudtam volna más nyelven tartani, de magyar nyelven tartott egy 4 órás szemészeti előadást, ahol 147 olyan hallgató volt, akik magyarok voltak, részben románok. Persze úgy tartottam meg az előadást, hogy minden kinek közé tehető legyen rengeteg képianyaga, és megtartottam előtte a professzoroknak angolul, amit meg kellett tartani, de utána a diákoknak én magyar nyelven tartottam, és erre nagyon büszke voltam. Tehát én Romániában, Kolozsvári Egyetemen is tartok szemészeti előadásokat, ott tartok szemészeti előadásokat. Hát igen, a tudományt előre kell vinni. Tehát A-ból B-be úgy lehet eljutni, hogyha megjárunk mindenféle kitérőket. Ugye nem 200 sikertelen produktum volt, amikor valaki föltalálta a villanyégőt, hanem 200 olyan mód, hogy nem lehetett föltalálni. Tehát be kell járni egy utat. Ezt sokan nem értik egyébként meg, hogy tökéletes munka nincsen. Hibázni is lehet, van sikertelen munka, de ha sikertelenség az a tudatlanságból ered, az nagyon nagy hiba. Nem, ezt próbáljuk. Mi a mi hibáinkat is megtanuljuk. Legelőször is a diákoknak elmondjuk a mi hibáinkat, azokat, amiket mi megéltünk, hogy ők már ne essenek ebbe bele. Nem titkoljuk a hibáinkat, a nem megfelelő eredménnyel zárult, de azt kiértékeljük. Ha valami nem járó megfelelő eredménnyel, akkor azt ki kell értékelni. Hol volt a hiba? Bennünk, magában az esetben időt volt, stb. Túl régi volt. De ezt mind, ebből mind tanul az ember. Ezeket a tudást tovább kell adni. Olyan eszközeink vannak, amelyek olyan vizsgálatokat tesznek lehetővé, amely az állatorvosi szemészetet A-ból a B-be el tudja mozdítani. A gyógyulási folyamatban nagyon sokat segítenek nekünk ezek a vizsgálati eszközök, ezekkel végzett eredmények. Ezeket mi leírjuk. Rendkívül sok esetleírásunk van, ugye. Kollégáimnak, akik rendelőben dolgoznak a Szentesibe és a Budapestibe, mert ugye Szentesen és Budapesten is van most már rendelünk. Kötelező ugye az esetleírásokat írni, ez eleinte nem tetszett nekik, de aztán rájöttek, hogy milyen jó dolog, hogy most már az ő nevüket is ismerik, mint a rendelő munkatársai, és már nem csak engem keresnek, hanem az Aranyos Boglárkát, a Liliánát, a Fuchs doktor bácsit, meg a Zsófiát, mert hát hiszen ez aranyosabb, az még aranyosabb, az legaranyosabb, és én vagyok időnként a legmérgesebb, és nem érek ide, mint ahogy jelen esetben sem időben a saját vizsgálatomra, de ezeket meg kell tanítani, meg kell a kollégáknak ezeket a dolgokat tanulni, és a fiataloknak is valakinek meg kell tanulni. Tehát az nem metodika, hogy nem képzünk magunknak konkurenciát. Hát
sokszor ebbe találkozni.
Hogyne, hát én is hallok kollégákat, és én ezt nagyon nehezményezem is. Hát mi az, hogy nem képzünk magunknak konkurenciát? Hát ha valaki nálunk jobb tud lenni, az bennünket ne irítséggel töltsön, hanem próbáljunk még mi is valamit még jobban csinálni. Tehát át kell az ember gondolkodásmódját alakítani, a kollégákat megnevelni kell. Azt is el kell mondani, az egyetem az nem gyakorlati képzőhely. Tehát a kollégák, akik úgy jönnek ki az egyetemről, hogy sokszor még egy fecskendőt sem tudnak igazándiból megfogni, de ez a humán orvoslásban is sajnos nagyon sokszor így van, és nem az oktatók hibája, hanem a rendszer hibája. Elméleti jellegű képzés van, amire egy pici gyakorlat épül, és mindent nem lehet megtanítani. Itt meg én tőlem jöhetnek és tanulhatnak, minden héten van hallgatónk, külföldről is jönnek hallgatók, örömmel várjuk őket. Például én ilyen diákat szoktam felajánlani, amikor tombolát kérnek, hogy egy hétig itt lehet bent lakásra is személyzetet tanulhat.
Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Dobos Andrással, állatorvosi szemspecialistával. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Dobos Andrással, állatorvosi szemspecialistával. Hát én azt gondolom, hogy ettől csodálatosabb díj nincs, ez egy fődíjnak tekinthető, igen, aki ez iránt érdeklődik.
Tehát ilyen díjakat szoktunk felajánlani, és aztán eldönti, hogy jó-e az, amit lát, vagy nem jó. Ez a megfelelő gondolkodásmód szerintem. Igen, fogjuk tanítani a fiatalokat, amíg erünk bírja, mert hát valakinek át kéne adni, és hát a legnagyobb dolog az, hogy Bandika fiam, az egy borzongató élmény volt most szeptemberben, amikor lustaságból már én nem készültem fel egy előadásra, félig lustaságból, és 15 percig beszélt úgy a retináról, hogy szerintem a világon 3-4 általános nem tudott volna úgy beszélni róla, és nem is értették volna, és kiment is, azt angol nyelven tette.
Én azt gondolom, hogy nagyon tetszik mindez, amit elmondott a hibáról, tehát a fejlődésnek a motiváció, a hitvallás, amit talán a saját sorsa is persze predesztinált, illetve az elődök, akiket említett itt szentesen, illetve a világ tudományos, akár állatorvosi területén nagyot alkotó példaképeknek a követése. Talán abban kellett volna kezdjem, hogy mindez egy olyan különleges hely, nem csak, hogy nagyon különleges műszerek vannak, hanem aki ide bejön, Che Guevara képek, Star Wars gyűjtemény, saját készítésű házi kolbász kenyéren várja a vendégeket, tehát valami olyan különleges élményben van annak része, aki ide érkezik, hogy tudja, hogy itt valami nagyon különleges fog várni rá. Meséljen erről, hogyan ötvözi ezt a fantasztikus nemzetközi tudást és tudás átadást egy, hát tulajdonképpen Kiskunhalashoz hasonló méretű szentesi város, úgy érzem, hogy helybeli lokálpatrióta érzés világával.
Tehát egy generáció szentesiek vagyunk. Tehát úgy hiszem, ennek a városnak az én elődeim meglehetősen sokat adtak, mint egyszerű emberek is építettek, itt voltak, adót fizettek, dolgoztak. Én is megpróbálok hozzátenni valamit. Abban a rendelőben mi nagyon sok időt töltünk el is. Sehol nincs a világon leírva, hogy rendelőnek fehérnek kell lenni, csempével. Tehát fehér csempének szabad csak lenni a falakon, hogy egy kép nem lehet a falon, hogy műanyag széken kell a váróterembe ülni az embereknek, és csendben lenni. Igen, ebben a rendelőben az én Star Wars mániám, gyereklelkem, a Che Guevara, a forradalmi lángolás iránti és a változtatás iránti vágyamat kifejező Che Guevara relikviáim, és ott vannak a fantasztikus kolbászok, amit a családdal együtt készítünk, és ezzel megkínáljuk a kedves vendégeket, akik nagyon messziről eljönnek, és megtisztelnek bennünket, hogy messziről ide vándorolnak, de hát ott a tévé, a kávéfőző, sok időt töltünk ott, tehát ez nem is egy váróterem, inkább egy klubhelyiség, ahol leülünk és megbeszéljük a problémát, van, akivel másfél-két órát kell beszélni, és ha utána azt mondja, hogy mi nem győztük meg azzal, hogy jó választás volt, elfogadjuk, mert kellemes időt töltöttünk akkor is együtt. Más valóban, tehát mint hogy én is egy kicsit más vagyok, és minden ember egy kicsit más, mi így vagyunk egy kicsit mások. Ezzel a váróteremben, ezekkel a kicsit eklektikus színekkel, egyébként a rendelőben minden vizsgálónak, minden műtőelőkészítőnek a színvilágát egy-egy neves magyar festőképéről szedtem, Gulácsiról, Kosztáról, és azt a színvilágot, tehát nem össze-visszaság van, ezt próbáltam a festőnek és annak idején a családomnak is elmagyarázni, hogy nem, hát ha megnézik azt a festményt, akkor látják, hogy ugyanezek a színek vannak benne. Tehát én csak annyira őrült színeket raktam össze, minden őrült színeket például Gulácsi, vagy Koszta, vagy Rudnai rakott rá egy képére. Tehát tulajdonképpen én csak más voltam az ő színvilágot, és valóban egy kicsit más. Tehát a kutyák itt nem félnek, a gazdák megnyugszanak, jól érzik magukat. Mi is akkor nyugodtabbak vagyunk, mert bizony van, amikor másfél-két-három órát is várni kell. Hát ilyen egy rendelő. ilyen egy rendelő.
Hát főleg, hogyha ilyen nagyon sokan jönnek messziről. Például bennünket nagyon kellemesen érintett, és hallgatókat biztosítottam, hogy nagyon finom csípős kolbászt tettünk, tehát pusztán ezért érdemes ellátogatni ide. Egy kicsit meséljen nekem a Che Guevaráról. Én azt gondolom, hogy az ön személyisége és amit alkotott a pályáján, amit alkot, hiszen ez egy folyamat, és egyáltalán nincs még vége, hanem talán a legizgalmasabb pontján van. Ez a forradalmi lelkület nyilván szimpatikus önnek, meséljen egy kicsit erről.
Hát én azt hiszem, hogy gyerek maradtam, hogy anyukám ugye mondta, sikerült nem felnőnöm, tehát ő minden nap el szokott jönni ide és meglátogat bennünket, meg hát Juditka feleségem is, akivel 11 éves korunk óta ugye együtt vagyunk, ő is elmondta, hogy hát azért neki ugye nem három, hanem négy gyereke van. Itt a negyedik az ugye én vagyok, mert ugye távirányítós autót kérek karácsonyra és egyéb ilyen dolgok, és ugye lézerkarddal jelenek meg a Star Wars első bemutatóján, és megvettem az egész mozisort, hogy meg tudjuk nézni, de ez mind a gyerekség, de valahol szerintem jó gyereknek lenni, és ez nem a visszagyerekesedés, hanem megmaradni egy kicsit olyan felhőtlen szabadsággal, így van, és ez a szabadság kell szerintem az alkotási készséghez. Che Guevara mindenféle politikai feltét nélkül, mert ezt természetesen hagyjuk. Én úgy gondolom, hogy ő egy olyan lánglelkű forradalmár volt, aki a saját korában valami nagyon-nagyon merészet és újat akart, jót akart. Szerintem, hogy sikerült, az teljesen mindegy, de a szándék, ami benne volt, az biztos, hogy jó volt. Én bennem ezért van, és egy kicsit szerintem mindenki Che Guevara akar lenni egy bizonyos életkorban, csak én abban az életkorban meg is maradtam.
Kedves dr. Dobos András, nagyon szépen köszönjük mindazt a lánglelkű erőt és tudást, amit folyamatosan megoszt ilyen fantasztikus családias keretek között a gazdikkal és az állatokkal, amelyeknek nagyon-nagyon sokszor visszaadja látását. Azt gondolom, hogy picit kaptunk látást, ha nem is a hétköznapi értelemben, hanem a küzdelembe és a kreativitásba és a tenni akarásba. Nagyon-nagyon kívánok sok sikert és sok jó tanítványt.
Én is köszönöm a beszélgetést, és nagyon szép ünnepeket, és nagyon szép sikeres új évet kívánok minden kedves rádióhallgatónak és a rádió dolgozóinak.